Kedves kollégák, kedves barátaim, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Azt gondolom, hogy kezdjük el a könyvemutatót. Nagy tisztelettel köszöntöm a Erdélyi Múzeum Egyesület vezetését. Elnök úr, megbocsátok, hogy titkár asszony, hát itt elnék őt. Elnök úr, Csipos Gábor, Sábíró Anna Máriát. A kiadó, felelős kiadó. Ezeket titulusokkal nehéz tisztában lenni. És hát tisztelettel köszöntöm a Gróf Mikó Imre Alapítvány jelenlévő tagjait, hiszen az alapítványi ülés megelőzte ezt a könyvemutatót, és ráadásul nem pusztán időtakarékosságból úgy szervezzük, hogy ez a kuratóriumi ülés utolsó napirendje is egyben. Tehát amikor a Erdélyi Múzeum Egyesület beszámol a Mikó Imre Alapítvány kuratóriumának az elvégzett munkáról, akkor a fizikai bemutatót azt erre az alkalomra adja. Azt gondolom, hogy nem élek vissza az idejükkel, hiszen hosszan tudnék és szeretnék is beszélni arról a tevékenységről, ami az Erdélyi Múzeum Egyesület intézményeiben, szakosztályaiban folyik. Én két dologra szeretném felhívni a figyelmet és aláhúzni. Az egyik az, hogy a Múzeum Egyesület tevékenysége sok tekintetben még mindig igényli és jól tud élni a mozgalmi jelleggel. Ez azt jelenti, hogy a Múzeum Egyesület dolgozói, a Múzeum Egyesület köré szerveződő egyre több fiatal is egyébként és elkötelezett előttük járó generációs kutató tulajdonképpen lelkesedésből és ha a számok sikjánra kivetítjük az egészet, elképesztően kevés anyagi támogatással léptékszerűen jelentős eredményeket produkál. Ez most már évek óta így van, és azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell, hogy említsük, és tisztelettel természetesen. A másik az, hogy az Erdélyi Múzeum Egyesület szakosztályai tényleg olyan aktív tevékenységet végeznek, ami intézményes disszeminációja mindannak a tudománynak, amelyet az akadémiai jellegű tudományosság megteremt Erdélyben, illetve hát nem csak Erdélyben, hanem a Románia magyar adta vidékein. És végtelenül fontos, hogy van egy intézményes kerete annak, hogy ez a tudományos eredmény elmenjen egészen a érdeklődők szintjéig, adott esetben falvakig, kisvárosokig, és ez egy nagyon fontos dolog. Úgy látom, hogy ez a fajta tevékenység sokkal aktívabb, mint ami Magyarországon tapasztalható. Az, hogy az erdélyi tudományosság minden szálon kötődik a magyarországihoz, ez természetesnek mondható, és de azért azt is szeretném mondani, hogy és kérni, mondjuk az Erdélyi Múzeum Egyesületet külön nem kell erre felszólítani, de segítsenek abba, hogy ez a disszeminálás elérje a magyarországi közgyűjteményeket is, hiszen azt tudjuk, hogy ezeket a kiadványokat a Nemzeti Könyvtár megkapja, az Akadémia Könyvtár is természetesen, de nagyon fontos az, hogy egyrészt mi segítsük őket ennek a terjesztésében, más formában is, de az, hogy a nem erdélyi múzeum egyesületi kiadványok eljussanak a magyarországi nagykönyvtárakba, mindenképpen fontos eszköz lehet, fontos az intézményesség, ahogy a szakosztályok elérik a kisvárosokat, illetve ma már ugye éppen elhangzott több falunév is, ahol tudományos kiadványok születnek, hogyha a tudományos kiadvány még a helyismereti is, alapvető fontosságú. Úgyhogy nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és rögtön át is adnám a szót Sipos Gábornak, a Erdélyi Múzeum Egyesület elnökének, hogy röviden mutassa be ezt a tevékenységet.
Tisztelt hallgatóság! Nagyon örülök, hogy szép számban összegyűltünk, és mindenkit üdvözlök, aki a csütörtök délutánját arra szánta, hogy megismerkedjék a Múzeum Egyesület keretében folyó tudományos munkával, pontosabban annak a kézzelfogható eredményeivel. A mostani alkalomra az idei év termését hoztuk el, bár 2015 vége felé járt, de még nincsen egészen vége. A felelős tulajdonképpen erre felutazva állapította meg, hogy milyen ügyesek vagyunk, mert máskor szíveszter délutánján hoztuk el az utolsó könyveket a nyomdából, hát persze egy kicsit képletesen szólva, de most mindaz, amit az idénre terveztünk, szinte teljességében már is megjelent. Elég szép az itteni főhozattal, amit kézzelfoghatóan is láthatnak, mert majd a ülésünk után kézbe is foghatnak. Egy dolog lehetetlen az alkalommal megvásárolni és hazavinni az itt látható példányokat, mert ezek a már is a Széchenyi könyvtár tulajdonai, ugyanis a könyves emberek tudják, hogy minden kiadó 7 példányjal tartozik a Nemzet Könyvtárának, úgyhogy mi most egy adagot elhoztunk, a 6 ebből a sorozatból, a 6-6 példány az külön dobozokba várja azt, hogy majd monogigazgató úr följuttassa a várba. A 7. part pedig a végén újba visszacsomagoljuk, és az lesz a 3. csomag. Ugyanakkor itt az asztal két sarkán kirakott, és még egyebütt is szórt a Múzeum Egyesület kiadójára vonatkozó, vagy kiadóját leíró kis szórólap az szabadon elvihető, és ott a beszerzés, a magyarországi beszerzés lehetőségeiről is tájékozódhatnak. Tehát annyira arra azért most nem vállalkozhattunk, hogy egy kis karácsonyi könyvvásárt is rendezzünk, mert a mi anyagi és fizikai erőnk is végesek, mert úgy értem, hogy ezt meg is kell fogni ezeket a könyves dobozókat. Mielőtt hozzákezdenék a bemutatáshoz, hadd köszönje meg Vonok István igazgató úrnak, hogy ezt a rendezvényünket befogadta ide az Akadémiai Könyvtárba. Tavaly ilyenkor, vagy az idén januárban volt, aztán az utolsó, de az még 2014-re vonatkozott. Tehát lehet, hogy most már ebből ilyen formán csinálunk hagyományt, hogy így Mikulás tájékán feljövünk Budapestre, és bemutatjuk, hogy mi mindent sikerült nekünk kiadnunk egy-egy évben. Mivel a Múzeum Egyesületnek 7 szakosztálya van, és a tevékenysége is elég változatos, emiatt persze a kiadott könyvek műfaji változatossága is igen szép. Ezért én nyilván a történelemhez vagy ahhoz többi-kevésbé köthető kötetekről szólnék. Bíróna Mária irodalomtörténettel foglalkozó tudományos főmunkatársunk és a kiadó felelős, tehát ő a felelős kiadója a Múzeum Egyesületnek, a kiadványaink ügyeinek a rendezője, a irodalomtörténetről és hasonlókról fog szólni. A műszaki jellegű kiadványunkat pedig Vita Jenikő főtitkár asszony fogja bemutatni, és ő még majd az RTI digitális adattárról is fogja tájékoztatni a kedves jelenlevőket. Tehát akkor vágjuk bele a közelébe. A Múzeum Egyesület hagyományosan jelentett meg néhány folyóiratot. Ezek közül persze számomra a legkedvesebb az Erdély Múzeum, mert hogy ez a jogközgazdaság és a bölcsészetjog, bölcsészetnyelv és történettudományi, meg a jogközgazdaság társadalomtudományi szakosztálynak a közlenye. Magyarán tehát ebben jelennek meg a történelmi, néprajzi, filozófia, hasonló természetű írások. Néhány év óta az a megoldás, hogy súlypontos számokat adunk ki. Ebből következőleg például a történelem az minden 5. számot kapja meg, úgyhogy az idei első szám, igen, fel is mutatom, ez a történelemnek van szentelve, és a középkortól a 19. századig terjedő témákat dolgoznak fel benne a szerzők. Meg kell vallanom, hogy ezt egy kicsit igazságtalannak érzik a történészet, hiszen például a kutatóintézetünkben is a történetkutatók dominálnak szemben például a nyelvészekkel vagy az irodalomtörténészekkel, úgyhogy majd a szerkesztőségen belül lesz egy kicsi vita, hogy a jogászok, közgazdászok legyenek szívesek összefogni a filozófusokkal és elférni egy számban a véget, hogy ez évente négy szám jelenik meg ebből a folyamatunkból, hogy évente egy szám legalább jusson a történészeknek. Amíg mondjuk ezelőtt 11 néhány évvel még kézirathiányban szenvedett a folyóiratunk, ma már ott tartunk, hál' Istennek, hogy inkább kézirat dömpingban is válogatni kell és lehet benne, ez a szerencsés dolog. A második szám az a néprajz és antropológia területéről tekinti át az erdélyi világot, van benne vallásos néprajz, folklór és minden, ami csak óhajtható. Az idei 2015-ös harmadik kötet pedig irodalomtörténet régebbi, kolóikori és jelenkori vonatkozású. Most itt nem akarnám felsorolni a tartalomjegyzéket, kézbe is lehet fogni, meg természetesen a világhálón, a honlapunkon is lehet ebben az irányban tájékozódni. Folyóiratunk közé tartozik az orvostudományi értesítő is, nem is tudom, hogy akkor miért nem hoztunk föl, talán már nincsen, elkapkodták, lehetséges. Az orvostudományi szakosztályunk Marosvásárhelyi központban működik, hiszen ugye oda rakták át 1948-ban az újonnan alakult Bolyai Tudományegyetem orvostudományi fakultását. Hát ez az időszak, amikor az orvostudományi fakultásokat külön választották és külön egyetemeket csináltak belőlük. Nem tudom miért, valószínűleg Stalin úgy gondolta, hogy ez lesz a jó. És ez a haladó hagyomány azóta is megmaradt. Nos, a szakosztályunk központja is Marosvásárhelyen van, és az előbb említett folyóirat is, amely évi négy számban jelenik meg, szintén ott adódik ki. A múzeumi füzetek az a természettudományi szakosztályunknak a közleményei. Ennek a folyamatosságát egy kicsit nehéz fönntartani, nem mintha nem lennének szép számban természettudományra foglalkozó szakemberek Erdélyben, különösen Kolozsváron, ahol két egyetem is működik, de ugyanúgy a Szakmencia Vásárhelyben egyedül. Tehát van erre lehetőség és munka. Csak egyre inkább tapasztaljuk azt, hogy a természettudományban közlők sokkal szívesebben írnak angolul, elsősorban angolul, és elsősorban olyan folyóiratban, amelyet ICI és más hasonló, minek is mondjam, tudománymetriai csodaszervezetek regisztrálnak, mert csak az az igazi, és az ilyen magyar nyelven megjelent, noha akkreditált kiadó, a Múzeum Egyesület romániai viszonyok szerint, az ilyen magyar nyelven közlök is folyóiratoska, hát szinte talán a diákönyvképzőkör szintjére degradálódik sokszor a természettudósok szemében. De hát ez egy rossz mai megjegyzés volt egy történelemmel foglalkozó ember részéről. A dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem és Régiség Tárágó című nagy alakú folyóiratunk. Ez már a harmadik sorozat. Annak idején Posta Béla, vagy Pósta Béla, ahogy írta a nevét, az Erdélyi Múzeum Érem és Régiségtárának igazán modern szervező és a Kolozsvári Régészeti Iskolának a megalapítója hozta ezt létre. aztán időnként, amikor volt rá pénz és politikai akarat, meg nem tiltotta a cenzúra, tehát például 40 és 44 között folyamatosan megjelent, és ezt is újraindítottuk ezzel a hagyományos címmel, holott sajnos az Éremes Régiség, tehát az nem a mi kezelésünkben van, hanem az Erdély Nemzeti Történeti Múzeum gondozza, ugye hogy. A folyirat a régészeti és művészettörténeti tanulmányokat tartalmazza, azért is tartottuk meg majd ezt a hagyományos nagy formátumot, hogy a rajzok és a fényképek is elfogadható és élvezhető és használható minőségben jelenhessenek meg. Igaz, aki kézbe veszi a 2013-as dátumot, látja rajta, igazából határolja meg, hogy ez az idén jelent meg 2015-ben, tehát nem az utóbb, amikor nem fényezni akarjuk magunkat, amikor most mutatjuk be. Ez az igazság, hogy ez a folyóirat hát részben a régészek, részben a művészettörténészek nehézkesebb munkájának tulajdoníthatóan elég nagy késéssel jelenik meg. És hát ahhoz igen vaskos köteteket kellene produkálni, hogy egy kicsit utol is érjük magunkat. Ennyit tehát a folyóiratokról. Hadd szóljak most az Erdély Múzeum Egyesület hagyományos sorozatairól. Aki Erdély történetével foglalkozik, tudhatja, hogy az Erdély Történelmi Adatok című kiadvány sorozatot még az Egyesület alapítója Gróf Mikó Imre kezdeményezte. Aztán ez újraindult abban a boldog időszakban, amit úgy hívunk Erdélyben, hogy a kicsi magyar világ. Aztán persze megint abban maradt, és 1990 után pedig az Erdély Múzeum első elnökének, Jakó Zsigmond professzornak az volt az álma, hogy a folyóirat mellett ezek a hagyományos sorozatok is újrainduljanak. Ez hála Istennek meg is történt, mégpedig a modern világnak megfelelő módosítással, amennyiben a római számmal jelzettek már nem kötetet jelentenek, a következőkben nem ilyen alsorozatokat, tematikus alsorozatokat. Tehát a királykönyvek, azok már nem tudom fejből, melyik római számot viselik, és hasonló, meg a városi jegyzőkönyvek is hasonló. Egy római számot biztosan megjegyeztem, mert az itt olvasható az egyik kötetnek a címlapján, az a római 9-es, amelyik a vármegyei jegyzőkönyvek, kiadandó jegyzőkönyvek sorozatát jelenti. Amit itt kézben veszek és fölmutatok, az Dániel Veronka, köszönöm a szerzőt, vagy a sajtó rendezőt, munkája során nyomán létrejött Torda vármegye jegyzőkönyvei második kötete. Ez az idén jelent meg, az első kötet talán egy évvel ezelőtt valami ilyesmi. Ezt azért is emelném ki külön, mert a sajtó alá rendezője nagyon régen volt és nem is túl hosszú ideig a Múzeum Egyesület közvetlen alkalmazottja, mint könyvtáros és tudományos munkatárs. Utána levéltárosként dolgozott Kolozsváron szinte 10 évig, most pedig Debrecenben dolgozik. Jó kérdés, hogy miért végzi továbbra is ezt a munkát. Nos, megjegyzem, nem azért, mintha a Múzeum Egyesület valami nagy honoráriumot adhatna, ezért megérdemelni, csak éppen nincs honnan. És az ő ilyen irányú kutató munkája bizonyítja azt, hogy Jakó Zsigmond intézményteremtő munkássága az nagyon is kézzelfogható volt, és jó gyümölcsöket termett. Tehát egy olyan munkatárs is csinálja önzetlenül, ugye mozgalmi alapon, akinek hivatalosan már semmi köze sincs az Egyesülethez, persze van, mert ugyan Egyesület tagja. Na de ez csak egyfajta jelzése a mi munkakörülményeinknek, illetőleg Dániel Veronka tudós lendületének. A fontosabb most mégis az, hogy ez a kötet eljut a végéig, tehát a jegyzőkönyvek ugyan Tordaván egyében maradtak fönn a 18. században is, de az a cél, hogy a korikoriak jelenjenek meg kiadásban ezzel a kötettel befejeződött. És nagyon jó, hogy így van, mert a magyar középkori és korai forráskiadás amúgy is bővekedik olyan bekezdett és belefejezett sorozatokban, amiket nagyon-nagyon illene befejezni. A Múzeumegyesület Kutatóintézetében dolgozó munkatársak lendületesen dolgoznak különben szintén a káptalani, a gyulafehérvári káptalani és a kolozsmonestori hitelesen jegyzőkönyvén, illetőleg a királyi könyveken is. A gyulafehérvári káptalan következő kötete az a jövő év első felében várható, hogy elkészül. Pályázatra már beadtuk, és kaptunk is el valami támogatást, tehát mindenképpen ki fog jönni a sorozat, tehát ebben az irányban is folytatódik. Ugyanakkor a Múzeumegyesület Kutatóintézetének munkatársai a általuk sajtó alá rendezett forrásokat tanulmányokban, könyvekben is hasznosítják. Némelyik ezek közül korábban doktori vagy PhD disszertáció volt, és aztán úgy rendezte sajtó alá a szerzője. Magyarán arra is példát mutatnak, hogy miképpen lehet ezeket hasznosítani. A forrás kötetekben megjelent információkat más forrásokból is kiegészítve kötetekbe rendezni. Ilyen témából mutatnám föl a legfrissebb kiadvány, Gáfi Emőke, a kolozsvári hiteles hely levélkeresői című kötetét. Ők ezzel a gyulafehérvári hiteles helyi anyaggal, jegyzőkönyvekkel foglalkozik, és a jegyzőkönyveket elkészítő, és az illető hiteles helyben, vagy helyen közjegyzői, hivatalnoki munkát végző, világértelmiségi munkát végzőknek a körét tárja fel, lehetőleg amennyire csak lehet, a források lehetővé tették nagyon alapos kutatással. Ezzel a felmutatott kötettel ugyanakkor a másik sorozatra is felhívnám a kedves jelenlevő figyelmét, amit úgy hívnak, hogy Erdélyi Tudományos Füzetek. Ez annak idején azzal a céllal jött létre, hogy az egy múzeum folyóiratban megjelent nagyobb tanulmányokat külön nyomatként is az olvasók rendelkezésére bocsássuk. 1990 után is van erre néhány példa, nem túl sok. Mára igazából ez a füzetsorozat egy külön sorozattal nőtte ki magát, ahol akár vaskos 3-4-500-600 oldalas kötetek is megjelennek, hát a név az maradt a régi. Már csak azért is, mert így mondhatjuk, hogy eljutottunk a 283. kötethez. A újrakezdéskor, mármint hogy 1991-ben a 209. füzettel kezdtük ezt a sorozatot, tehát az elmúlt 21 évnek a termése is ilyen számszerű formában is tekintélyes. A kutatóintézetünk körében keletkezett a Tolforgató Kálnok Diak Családi Írás Használata a 17-18. Századi Erdélyben című munka, Papp Inga irodalomtörténész tollából, aki ezt szintén PhD dolgozatként végte meg a Kolozsvári Egyetemen, és természetesen ez a kiadott formája, ez a dolgozatnál bővebb, kiegészített, rendbe tett, és nyilván az opponensek véleményét is és bírálatait is figyelembe vette a szerző. Persze nem csak történelem jelenik meg ebben a sorozatban, hanem sok más is, erről némelyik kötetről majd Bironna Mária fog szólni. Külön sorozatunk a nemrégiben indult, vagy pár évvel ezelőtt indult ilyen, hát minek is nevezzem, helytörténeti, technikatörténeti sorozat, Kalotaszeg némely falvai jelennek itt meg, pontosabban az illető falvakban található technikai emlékek a vízimalmoktól elkezdve a toronyórákig történelmi környezetben ágyazva, ugyanakkor pedig megfelelő technikai rajzokkal is kísérve. A sorozat meglepően nagy sikert aratott, ezt mindenki szereti. A legfrissebb kiadványunk most 2015-ben kidérő szól arról a nemes faluról, ahol mindent kőből csinálnak. Az is a kötet címe, hogy ide a kőből épült település, tehát a kertek kerítésétől elkezdve a házakig minden a környékbeli jó falakható kőből készül. Nem egészen véletlen, hogy ott erőteljesen működött az a nemes 18. századi kőfalak, amit Sipos Dávidnak hívtak. Egy négyes szerzők által Vita Jelikő, Márta László, Nagy Tibor Sándor és Talpas János együttműködésével született ez a kötet. Még mindig a sorozatoknál tartban úgy látszik, hogy a Múzeum Egyesületnek, mint kiadónak ez a mániája, hogy újabb és újabb sorozatokat alapít, vagy beszállt esetleg másoktól, ilyen is van. Néhány évvel ezelőtt egyetemes a Bölcsészet Nyelv és Történettudományi Szakosztály elnöke, irodalomtörténész professzor, és nem utolsó sorban költő, vetette föl az ötletet, hogy a Bölcsészet Nyelv és Történettudományi Szakosztály keretében nagyon jó előadások hangzanak el a tudomány napján, és ezek olyan fontosak és jók, hogy azoknak a szerkesztett szövegeit érdemes lenni egy kötetbe beletenni. Korábban is közöttük persze ezeket a tanulmányokat, amennyiben a szerzők idejében leadták a Erdély Múzeum hasábjai. De mivel mondottam, ott elég nagy a kézirat dömping, így ezt észszerűnek tartottam, ezt az ötletet. Kicsit féltem, hogy hát, hogy fog ez működni, lesz-e elég anyagriá, hogy is fog ez kinézni, szóval egy kicsit óvatos voltam. De hát az talán nem is árt egy elnöknek, ha egy kicsit óvatos. Aztán kijött az első kötet, ez egy nagy siker volt, nagyon szép könyvbemutató tervezett, kellőképpen tarka, Könczei Elemér hozzá, Certamennek nevezte el egyetemesen. És aztán most már a Certamen 2 jelent meg. A Certamen 3 is szinte-szinte készen van. Ugye mindig az az álmunk, hogy a tudomány napjára elkészüljen az előtti konferenciának a kötete. Hát ez az álom igen ritkán szokott megvalósulni. Eddig legalábbis egyszer az első előtt. Akkor még ügyesek voltunk. Úgyhogy talán karácsonyra vagy, hanem akkor januárra mégiscsak megjelenik. De tény az, hogy az olvasóközönség szereti, a fogy is, ami ugye nem utolsó szempont, idézik, megint csak nem utolsó szempont ebben a tudománymérős mai világban. Magyarán tehát nem nekem a kételkedőnek, az Hitetlen Tamásnak volt igaza, hanem a merész költőnek és szakosztály elnöknek, egyedemesének érdemes a kötetet, érdemes volt szerkeszteni. Az első kötetben egy kicsit túlbonyolították a névmutatót, mostanára már gondolom, hogy sokkal egyszerűbben megelégeznek. Nagyon elhúzódott annak a szerkesztése, de hát olyan bonyolult mutatót találtak ki, mintha valami középkori oklevélkiadvány lenne, holott hát azért ez mégis egy 21. századi tanulmány gyűjtemény igazából. Tehát a nyelv, irodalom, néprajztudomány, történelem és archeológia van benne, és utána pedig művészettörténet, mert hogy a szakosztály ebben a három nagy csoportban tartja a tudománytörténeti konferenciáit. Még egy kötetről szeretnék én még szólni, hogy ne sokkal lépjem túl a számunkra kiszabott időt. A Veresemű szerkesztésében Bíró Bibor, Eszter Kokoly Zsolt, Fegyveresi Zsolt és Székely János műveként hoztuk ki a Román Polgári Jog című kiadványt, amelynek alcíme a gazdasági élet szereplői és szerződései a monista polgári jog rendszerében. Ez természetesen teljesen beleillik a jogközgazdaság és társadalom tudományi szakosztályunk profiljában, de tudomásom szerint ez az első jogtudományi kiadványunk, kimondottan jogtudományi kiadványunk. Egyébként a szerzők a Szabkjánci Erdélyi Magyar Tudományi Egyetem kolozsvári jogi karán dolgoznak, ahhoz kötődik, és azt hiszem, hogy tanképként is használják majd ezt a kiadványt. Aki esetleg arra gondolna, hogy ugyan miért van magyar nyelvű jogászképzés Erdélyben, amikor ugye két embernek kell tökéletesen tudni románul, a képviselőnek, meg a jogásznak, az ügyvédnek, másnak nem. A többi elég, ha csak úgy tud, hogy éppen ne adják el, vagy tudjon kenyeret meg tejet venni a boltban, de ennek a kettőnek tökéletesen kell. Hát akkor ez hogy fog működni a magyar jogászképzés? Hát az jó kérdés, ez a feladat, ez továbbra is fennáll, tehát nyilvánvalóan a szapiencia jogvégzettségnek is tökéletesen kell tudni románul, hogyha meg akarják állni a helyüket ügyvédként, vagy egyébként ebben a jogászvilágban. Viszont ennek a tudományágnak és ennek a felsőfok oktatásnak az esetében is igaz az, hogy az anyanyelvi oktatás az nagyon fontos, még egyetemi szinten is. Úgyhogy én remélem, hogy ennek a jogtudományi fakultásnak is lesz jövője, nem csak jelene, és ehhez kívántunk ezzel a kiadványjal is hozzájárulni. Magam részéről köszönöm a figyelmet, és át is adom akkor a szót meg a mikrofont Bíró Anna Mária felelős kiadónak.
Köszönöm szépen, és köszöntöm a jelenlevőket, és én azokkal a kiadványokkal kezdeném, amelyek nem 2015-ben jelentek meg, mert elhoztunk néhányat, és ezek közül azt gondolom, hogy a legfontosabb ez az Erdély Magyar Szótörténeti Tárnak a 14. kötete. Azért döntöttünk úgy, hogy ezt a könyvet most magunkkal hozzuk, mert másfél héttel ezelőtt a Nyelvtudományi Intézetben vehettük át a kiváló szótárdíjat, amit hát ez a 14. kötet kapott, meg már korábbi kötetek is kaptak ilyen díjat. Azt gondolom, hogy ezzel a díjjal nem csak ezt a kötetet, hanem a teljes vállalkozást és a vállalkozásnak a lezárását is díjazta a szótári bizottság. Nyilván még dolgoznak munkatársaink azzal, hogy mutatók készüljenek ezekhez a kötetekhez, illetve digitalizálják az állományt, hogy online is hozzáférhetővé váljon, de ebben a formában ez a sorozat hát lezárult, és ennek nyilván örülünk, majd a későbbiekben fogok beszélni arról is, hogy milyen más szótárban gondolkozunk, és mit szeretnénk még kiadni. A másik nem idén megjelent könyv, ez a Demeter Zsuzsának az Erdély Tudományos Füzetek sorozatban megjelent ugyancsak doktori disszertációja, ami Gyöngyösi Istvánnak a recepciójával foglalkozik. Ezt januárban elhoztuk ugyan magunkkal, de azelőtt két nappal kaptuk meg a nyomdából, és még nem is egészen így nézett ki, mint ez a végleges változat, mert más technikával nyomták akkor a borítóját azért, hogy el tudjuk hozni, és ez hát eltérően a többi doktori dolgozattól nem bővült a kiadás során, hanem csökkent. Tehát kivettünk olyan fejezeteket, amelyekről úgy gondoltuk, hogy könyvformában felborítaná a struktúrát, és itt sokkal inkább csak a recepcióra és Gyöngyösi Istvánnak a műveinek a kiadás történetére koncentrál. A harmadik 2014-ben megjelent kiadvány, ami viszont nem volt itt januárban, ez a Filmhang Lexikon, és ez szintén a Szapiencia, a Erdély Magyar Tudományegyetemmel való kapcsolatunknak az egyik bizonyítéka. Ott a média és a média tanszék munkatársai kerestek meg azzal, hogy ugyancsak tankönyvként használható, de lexikon formában megírt könyveket szeretnének nálunk megjelentetni, és ennek az első hát példánya Fazekas Áronnak a műve, ami a filmszakos diákoknak lesz majd segédanyagad. Egyébként annyira olvasmányosan van megírva, hogy hogy mások is használhatják. És akkor folytatnám én is a sorozatokkal, hogyha már arról volt szó, hogy az Erdély Múzeum Egyesület kiadója nagyon szereti ezeket a, vagy ezt a formát. Az átvett sorozatról fogok beszélni, ez az Emberek és Kontextusok című sorozat, amit a Mentor kiadó jelentetett meg korábban. Ezt a hatodik kötettől vettük át, részben azért, mert hogy a kiadó, mármint a szerkesztői műhely, az Kolozsváron található, és a Bábesbolyai Tudományegyetemnek a Magyar Néprajz és Antropológia tanszékéhez köthető. Másrészt meg azért is, mert a Mentor kiadó úgy gondolta, hogy nem termel elég profitot ez a sorozat, és nem szerette volna veszteségesen működtetni. Mi viszont szívügyünknek tekintettük ezt, már csak azért is, mert ez a Kolozsvári Néprajz és Antropológiai Intézet egy teljesen új látásmódot hozott a néprajzi kutatások, illetve az antropológiai kutatásokba, és ezeknek a bizonyítékai olvashatók a kötetekben is. Most a 13. kötetnél járunk, de előtte a Cégényi Dórának a Mágikus Erejű Pap című kiadványát mutatnám meg, ami a népi kultúrában jelenlevő és megformálódó román ortodox pópának a képéhez kötődik. Nem szerette volna beleemelni az ortodox pópa kifejezést a címbe, úgyhogy ezért lett ez a kicsit elfedő cím is, hogy a Mágikus Erejű Pap. Itt szövegeket gyűjtött össze, tehát egyrészt egy szövegkiadással van dolgunk, tehát a gyűjtőknek a hiedelemvilága, illetve a paphoz kötődő szokásai, és itt a pénzbeli juttatások is eléggé részletesen le vannak írva ezekben az anyagokban, illetve hát az az elvárásrendszer, amit az ortodox pópától nem csak az ortodox hívők, hanem adott esetben a katolikus vagy a református protestáns hívők is elvárnak. A másik az Keszeg Vilmos által szerkesztett Lokális Történelmek című kötet, ami a kis településeknek a történetéhez kötődik, és ilyen szempontból nem a professzionális történetíráshoz, hanem a lokális történetírásnak az elemeivel foglalkozik. Nyilván ezekkel az anyagokkal a történészek nem sokat tudnak kezdeni, mitosznak tartják, vagy hát jobb esetben csak legyintenek rá, de nem lehet forrásként használni őket, viszont a tanulmányoknak a szerzői azt eléggé hatékonyan bizonyítják, hogy az, amit lokális tudatnak nevezünk, ezek nélkül a történetek nélkül nem jöhetne létre, és hogy a professzionális történetírást ezt esetleg kiegészíti, de hogy a helyi embereknek a tudatában nem a történetírásnak az eredményei élnek. A 13. kötettől itt a design váltáson ment keresztül ez a sorozat, egy új borító típust kapott. Ez egy kicsit jelzi azt az irányultságot is, ami felé elmozdult a sorozat, itt most nincs kitéve, de 2014-ben jelent meg egy olyan kötet, ami már nem csak az írott kultúrával, hanem a fényképezésnek a hagyományával foglalkozik, és a fényképeknek a családi gyűjteményekben betöltött szerepét elemzi. Ez a 13. kötet pedig hát a filmezésig is eljut, tehát azokig a média gyakorlatokig, amelyek ma már a mai technológiával nem igényelnek egy előzetes felkészülést, de hogy itt a Brostiani Melinda, aki szintén a Szapiencia Egyetemnek az adjunktusa, azt a folyamatot ábrázolja, ahogyan a kézi kameráktól eljutottunk a mobiltelefonokig, és hát egy mulatságos fejezetben azt írja le, ahogyan ez is férfi privilégium volt, tehát hogy eredetileg csak a férfiak foglalkozhattak a kamerákkal, és a nők és a gyerekek nem igazán nyúlhattak ehhez hozzá, tehát hogy olyan történeteket is leír, hogy ezek elzárva voltak különböző szekrényekben. Ehhez képest ő a borítóra kiválasztott egy nem szokványos képet, mert egy gyerek kezében, vagy hát gyerek közelében található a kamera, ami azért nem nagyon fordult elő a 20-as, 30-as években, és végül is eljut odáig, hogy ma már a családi filmezés, vagy a családi filmeknek a készítése az egy ilyen női privilégium lett, tehát általában az anyák azok, akik a gyereknek a különböző fejlődési szakaszait mobiltelefonnal akár, de hát akármilyen más eszközzel is dokumentálják. Viszont az, hogy mire használják ezeket a filmeket, és a családi filmek azok hogy jutnak el mondjuk VHS kazettáról egy egészen digitális feldolgozásig, azt nagyon szépen, és hát azt hiszem, hogy nem csak a szakemberek számára követhetően ábrázolja ez a könyv, és abban reménykedünk, vagy úgy gondoljuk, hogy itt már nem csak az írott kultúrával fog foglalkozni ez a sorozat, hanem az ilyen hát fényképes vagy, vagy akár filmes kultúrával is, hogy ezek az új médiumok milyen szerepet töltenek be a népi kultúrában. Ugyancsak egy kommunikációs médiaelméleti sorozattal folytatnám, ez a Letöltés című sorozat, ennek már a címében is, vagy a címével is jeleztük azt, hogy a könyvkiadás valamiféle változáson megy keresztül, tehát a letöltés az, amivel általában a mai, mondjuk úgy diákok hát megszerzik azokat az anyagokat, amelyeket olvasni szeretnének. Itt mi most ezt egy kicsit ironikusan is használtuk, amikor a könyvsorozatnak adtuk ezt a címet. Ennek a második kötete jelent meg a Keszeg Annának a könyve, ami a Torockó mitosszal foglalkozik. Amikor a könyvnek az a címe, hogy a holdbéli völgy képzelete, és hogy nyilván a holdbéli völgy az elég sok ember számára egyértelműen Torockót jelenti. Amikor ezt a borítót hát közzétettük a Facebookon, akkor nagyon sok megosztást és hát hozzászólást is kapott, mert azt gondolták, hogy egy újabb nagy Torockó könyv fog megjelenni, és akkor hiányolták belőle a képeket, amikor a könyv is a kezükbe került. Itt tulajdonképpen Keszeg Anna ebben a kötetben azzal foglalkozik, hogy hogyan alakult ki ez a Torockó mítosz, ki volt az, aki kialakította, és hogyan lehetett, vagy lehet ebből akár üzletet is csinálni. Úgyhogy mind történeti, mind néprajzi és antropológiai módszereket használ ebben az elemzésben. Nincs itt, de már nyomdában van a következő kötete ennek a sorozatnak. Ez már nem annyira Kolozsvárhoz kötődik, mert hogy a sorozat hát annak köszönhetően, hogy Keszeg Anna a sorozat szerkesztő, és most már a Debreceni Egyetemnek is a tanára térbelileg is kitárkult, tehát egy debreceni szerző, a következő szerzők Sebestyén Attila, aki a menedzsment humanizmussal fog foglalkozni, tehát azzal arról készített egy elemzést, hogy az irodalmi élet hogyan vált egy üzleti élet, illetve kik azok, akik az üzleti szférából mozgatják a könyvpiacot. Nyilván itt elsősorban neki amerikai példái vannak, és ezek nem biztos, hogy érvényesek a magyar közegre, vagy a magyar üzleti szférára is. Irodalom történeti könyvünk nem igazán jelent meg idén, úgyhogy azokról én nem tudok beszélni, viszont elég sok nyelvészet megjelent. Ez egy kicsit esetleges, hogy melyikében mi jelenik meg, nagyon sok kézirat van nálunk, de az, hogy mi jelenik meg könyvformátumban is, az elsősorban a támogatásoktól függ, a pályázati rendszerektől, hogy éppen milyen típusú könyvekre írnak ki pályázatot, és hogy melyik kiadványunk nyer ezeken a pályázatokon. Tehát ennek köszönhető, hogy most valamiért a kurátorok és a nyelvészeti könyveket preferálták. Megjelent két konferencia kötet, az egyiknek a címe Motiváltság és nyelvi ikonicitás. Ezt Szilágyi Jens Sándor és Kádár Edit szerkesztette, ez egy hát negyedjére megrendezett műhelykonferenciának az anyagát tartalmazza, és bár én magyar szakot végeztem, de nem nagyon tudtam, hogy mit jelent a motiváltság a nyelvészetben, és akkor utána néztem ezekben a tanulmányokban. Tulajdonképpen hát a hangutánzó és a hangulatfestő szavaknak a nyelvészeti elemzését végzik el, amiről azt állítják, hogy ez egy eléggé elhanyagolt témája a nyelvészetnek, miközben nagyon sok lehetőséget rejt magában. A másik pedig egy vándorkonferenciának az anyaga, ez már a 24. konferencia, a nyelvészeti konferencia volt. A kötet így a 11., tehát nem, valószínűleg nem adták ki minden kötetet, ez most jelent meg csak nálunk, mert hogy Kolozsváron rendezték meg ezt a konferenciát, és mindig azon a helyen jelenik meg a kötet, ahol a konferenciát is rendezték, ez a közép-kelet-európai többnyelvűséggel foglalkozik. Ugyancsak ezzel a többnyelvűség kérdéssel foglalkozik Péntek Jánosnak a tanulmány kötete, ez a Történések a nyelvben a keleti végeken címet kapta. Ennek két kötete lesz, ez itt az első kötet, amit a kezemben tartok. Nagyon örülünk, hogy ez sikerült idén megjelentetni, már csak azért is, mert hogy a Péntek professzor úrnak 10 éve nem jelent meg a tudományos kötete, megjelent egy eszékötete, de arról ő is azt mondta, hogy hát azt ne számítsuk ebbe bele. Úgyhogy az elmúlt 10 évnek a tanulmányait gyűjtötte össze, eredetileg 3 kötetre szántuk, de végül 2 kötetben állapodtunk meg. És azért is fontos ennek a kötetnek a megjelenése, mert egy háttérben folyó nagyobb munkának az eredményeit is tartalmaz, és akkor itt már a szótára is visszakanyarodnék. Ugyanis Péntek tanár úr befejezte az úgynevezett Csángó szótárt, hogy nagyon nem szereti, hogy ha Csángó szótárnak nevezzük, ő úgy nevez, hogy a moldvai magyar nyelvnek a szótára, és akkor, ha már lezártuk a szótörténeti tárat, akkor ezzel szeretnénk folytatni a szótárkiadási tevékenységünket, hogy ezt a Csángó szótárt megjelentessük. Ezt ő 3 kötetre tervezi, az első kötet az teljes egészében készen áll, és várjuk a lehetőségeket, hogy mikor, hol tudjuk pályáztatni. És azok a tanulmányok, amelyek már ennek a szótárnak az anyagára épülnek, ennek a kötetnek az első részében találhatók, tehát ezek az első fele a kötetnek az a moldvai magyar nyelvvel és a moldvai magyar szókincsel foglalkozik, illetve ennek a változásával, és egy nagyon érdekes tanulmányon azt is leírja, hogy miért nem szereti a Csángó megnevezést, és miért kerüli. Én kértem egyébként tőle, hogy vegyük be a címbe ezt a Csángó megnevezést, mert az eléggé nagy reklámértékkel bír, és nagyon sokan meg szokták venni erre a hívószóra könyveket, de ő mindenképpen elzárkózott ettől, úgyhogy én megragadom az ilyen alkalmakat, hogy akkor itt elmondja mindenkinek, hogy van benne a Csángó kérdésről is több tanulmány, illetve a kötetnek a második fele az a nyelvi kölcsönhatásokkal, tehát a román-magyar kölcsönhatásokkal foglalkozik, de az már nem kimondottan a Csángók körében, hanem Erdélyben, illetve hát kitekintése más kisebbségi területekre oda, ahol érvényes ez a nyelvi kölcsönhatás. És akkor utoljára beszélnék a legutóbb kijött kötetünkről, Sorbán Angélának a Nyugat című kötete. Ezt mi évelején kezdtük el szerkeszteni és sajtó alá rendezni, és akkor még nem tudtuk, hogy ez a cím, ez mekkorát fog majd robbanni akkor, amikor megjelenik, mert az az alcím, hogy migráció és gazdasági kultúra. Amikor ez a borító kikerült szintén a Facebookról, ott reklámoztuk, a legtöbb megosztást kapta ebben az évben, illetve a legnagyobb látogatottságot érte el. Anélkül, hogy tudták volna azok, akik tovább osztották ezt a borítót, hogy a könyv maga az mit akar. Itt tulajdonképpen 31 interjút végzett el Sorbán Angéla olyan emberekkel, akik Erdélyből mentek el, és huzamosabb ideig éltek Nyugat-Európa különböző országaiban. 3 csoportra osztotta ezeket az embereket, olyanokkal készített interjút, akik még mindig ott vannak, olyanokkal, akik visszajöttek, illetve olyanokkal, akik azt mondták, hogy soha nem akarnak visszajönni. És azt vizsgálta, hogy hogyan viszonyulnak az ottani gazdasági szférához, illetve a gazdaságnak a más jellegű alakulásához, mint amilyen az erdélyi, illetve azt a gazdasági kultúrát, amit esetleg eltanulnak nyugati országokban, azt megpróbálják-e a Romániába vagy Erdélybe visszatérve valamilyen módon hasznosítani. Nem csak erdélyi magyarokról van szó, hanem erdélyi románokkal is készített interjúkat, és hogy a tapasztalatok eléggé eltérőek. Tehát hogy ebben is látszik, hogy valahogy másképp viselkedik egy erdélyi magyar, hogyha elmegy külföldre dolgozni, mint egy erdélyi román, aki nem biztos, hogy vissza akar térni az országba. Ezt eléggé hatásosan bizonyítja Sorbán Angélában a kötetében. És azt hiszem, hogy mindenről beszéltünk. Még egy olyan kiadványt azért megemlítenék, ami szintén nincs itt, és az orvostudományi szakosztálynak a tevékenységéhez köthető. Talán azok a kiadványok azért nincsenek itt ezeken az alkalmakon, mert ezeknek a terjesztésével ők maguk foglalkoznak, és mi csak a köteles példányokat kapjuk meg, illetve a mi könyvtári példányainkat. Viszont eléggé nagy a kereslet az idén megjelent egyik kiadványukra, ez a Marosvásárhelyi Magyar Orvos és Gyógyszeres Képzés elmúlt 70 évével foglalkozik, egy díszes kiadványban gyűjtötték össze mindazt a megvalósítást, ami ehhez köthető. Elég kevés példány van már belőle, és most készül ennek a kötetnek a román fordítása is, mert hogy itt a kötet az már nem csak tudományos célokat tölt be, hanem a politikum fele is üzenni kívánnak ezzel, hogy mi volt az, tehát hogy miért fontos az, hogy ezt a magyar nyelvű orvos és gyógyszerészképzést megőrizhessék a következőkben is. Úgyhogy ezt a tevékenységüket mi támogatjuk, és a román nyelvű kiadványt is nagy örömmel befogadjuk a kiadó a kiadványai közé. És köszönöm szépen a lehetőséget.
Rögtön továbbadom a szót itt Erikőnek, azzal a megjegyzéssel, hogy ugye az OSK-nak ez a 7 példányos kötelese, ennek története van, mert ugye 6 példány a köteles, és én mindig kértem magamnak egyet annak idején, és így megragadta a 7 példány ezek szerint. Úgyhogy Amúgy is mondom, hogy arról esetben itt is maradhat.
Amúgy is Szent Szemmel.
Nem is egy évvel, mert ugye január 18-án jártunk itt utoljára, akkor szó volt, hogy hogyan is van az Erdély digitális adattárral, és úgy gondoltam, hogy akkor kiegészítésként erről fogok beszélni. És nem azt mondottam, hogy a kiadónak a digitális változata, hanem hadd inkább átviszem ezt a témát a tudományos kutatás felé, hogy hogyan is lehet fejleszteni ezt az adattárat. Ez nem egy konkurenciája a kiadványoknak, hanem egy nagyon hasznos kiegészítése. Az Erdély digitális adattárat 2010-ben avattuk, megelőzte jó pár évi előzetes készítési munkálatai, és mikor ezt létrehoztuk, azért három komoly szempont volt. Az egyik az EMI-nek a küldetése. Megalakulásakor is, és most is az a küldetése, hogy átmenteni, gyűjteni, megőrizni, kutathatóvá tenni a nemzeti örökséghez tartozó kulturális értékeket. Jelenben is ugyanaz. Talán kiegészíteni lehet azzal, hogy a legmodernebb eszközökkel próbáljuk feldolgozni, és a nemzetközi vérkeringésben, a nemzetközi hálóba is rátenni. A másik szempont, hogy az egykori gyűjteményeink nincsenek a mi kezeléseinkben, viszont felelősséget érzünk ezek iránt, hogy az állapotukról és hollétükről folyamatosan informálódjunk, illetve a kutathatóságát is olyan formában biztosítsuk, hogy ezeket digitális formában fel lehessen dolgozni. Egyes intézményekkel, ahol ezek a gyűjtemények tartoznak, elég jó kapcsolataink is vannak, és erre majd látunk jó példát is. A harmadik szempont az pedig az EMI-nek a struktúrája, több pilléren való működése. Minden egyes egységnek van egy olyan hozatéka, amely az információ gyűjtést és információ létrehozásában nagyon benne játszik. Ha csak úgy átlapozzuk, ugye azt a 7 szakosztályt elnök úr is említette, 7 szakosztálynak a tevékenységét, ők is azért a kutatásokban is és tudományterjesztésben nagyon kiveszik a részüket, a 6 helységben működő Fiók Egyesület, az ifjúsági szakcsoportok munkálatai, a kutatóműhelyek, itt a Posta Béla ugye egyesület, a régészek kerületi szervezete, erre is az elnökünk kitért. Az EME könyvtárai, ugye, amely 3 épületben mintegy 70 ezer kötetet állít a kutatók és egyetemi hallgatók szolgálatában, és a kiadó, amiről ugye itt a kollégáim nagyon szépen vázolták. Csupán az elmúlt 10 év mérlege a 175 könyv és 92 folyóirat. Az EME Kutatóintézete 13 főállású munkatársat jelent, ezeknek a munkái is nyilvánvaló a forrásgyűjtésekre is alapulnak, és ha beemelek itt még 4 nagyobb tevékenységet, amit a külső munkatársak végeznek, a Magyar és Összehasonlító Irodalom és Színháztudományi Kutatások egyetemese vezetével, vagy a Technika és Ipartörténeti Kutatások Erdélyben, vagy az őslénytani kutatást végző egyéni kutatónk, vagy az orvostudományi és gyógyszerészeti kutatások. Itt láthatjuk is azokat a köteteket, amit nem sikerült elhozni az orvostudományi értesítőben, jelentetik meg ezeket a munkákat. Tehát ez az a 3 szempont, amiben azt mondhatjuk, hogy és különben az a tény is, hogy a tudományos kutatás az utóbbi 10 évben nagyon megerősödött ennek az intézményi háttére. A fontosabb mérfőkövek 2005-2006-ban akkreditáltuk először a kiadót, majd a 2 folyóiratot, az Erdély Múzeum, a Orvostudományi Értesítőt, 2007-ben egy információs dokumentációs központot hoztunk létre, majd aztán a kutatóintézetet sikerült 2007-ben minősítetni,
és 2010-ben avattuk az intézményi repozitóriumot. Az intézményi repozitórium az egy szabad felhasználású szoftveren alapul, és ennek szélesebb az állomány formátuma, tehát nem csak könyveket, hanem egyéb információkat is el lehet helyezni. Ez a DSpace rendszer, amely 2014. decemberében 1225 jegyzett felhasználót mutat. Kék szint nézzük, ma többi repozitóra, többi szoftvereknek a pontja is fel vannak tüntetve. Azt kell mondanom, hogy nagyon sok intézmény, oktatási, múzeum intézmény ezeket használja, és a benne tárolt dokumentumokat pedig hozzá lehet csatolni a nemzetközi adatbázisokhoz. Struktúrát tekintve és a gyűjtési kört, hát jelenleg 9 kategóriája van, ezt bármikor át lehet szerkeszteni, vagy bővíteni, vagy egyebekkel kicserélni. Mi, amikor ezt a tervet végeztük, úgy gondoltuk, hogy az EME-nek azért ugye táraik vannak, úgy nevezték régebb is, ugye az élem és légisétárat, képtárat, kézilettárat, tehát ilyen felbontásban próbálunk elhelyezni a gyűjteményekből, a régi gyűjteményeinkből elemeket. Ha csak példázzak, egy régészeti feldolgozás által kerámia töredékeket kutatók ásatásokból hoztak el. Ezeknek rajzai, leírásai ott találhatók, és minden egyes objektumnak, amit felteszünk, legyen az egy kép, vagy egy muzeális darab, objektum, ahhoz hozzárendelődik egy egyedi kód, egy handle kód, amit mi ezt évenként ugye a nemzetközi rendszerben iktatott kódot megveszünk. Ez a 15598, ez az Erdély Digitális Adattárhoz tartozó szám, és a másik kód az történetesen ennek a tárgynak a kódja. Tehát mikor hivatkozunk erre az objektumra, vagy arra a könyvre, vagy bármi egy cikkre, ami abban a tárban benne van, akkor így lehet erre hivatkozni. Erdélyi Országgyűlési Emlékek kötetei, 21 kötet, itt van kollégám is, akik történész kollégáim, akik részt vettek ennek a digitalizálásában, nem is a digitalizálásában, hanem ennek a teljes szövegű feldolgozásában. És mivel ezeknek ugye nem készült mutatója, ez nagyon jelentős, hogy teljes szövegben lehet keresni. Avagy a Teleki Mihály levelezései szintén a történész kollégáknak a segítségével készült. Ha a természettudományi tárban megyünk el, láthatták az első felvetített képbe, ugye nem soroltam fel, hogy hány olyan érték van, ami nincs a mi kezelésünkben. 350 ezer herbáriumi lap van, amit szeretnénk majd idővel digitalizálni. Ez még egyelőre nem sikerült kiegyezni az intézménnyel. Viszont az unitárius kollégiumban rátaláltunk egy olyan gyűjteményre, ami a szakmailag még ismeretlen volt, és ezt a növénytanos kolléganő diákokkal sikerült lefotóznia, és a metaadatolni, tehát adatokkal is ellátni, úgyhogy a kutatóknak, növénytani kutatóknak ez egy hasznos tétel volt. Aztán persze ott vannak az EME kiadványok is, ezekre külön nem térek ki. A kézikönyveknél megemlítem a két nagy sorozatot, az egyik az Erdély Magyar Szótörténeti Tár. Ennek teljes szövegű javítása folyik, tehát ez lassabban megy, a szerkesztők jóvoltából az első 4 kötet már teljes tartalmával benne van, vagy ott van a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. A médiatár részben ott régi filmeket, vagy fotókat próbálunk elhelyezni, ez elég kevés tartalma van. Egy másik érdekes tár a tervtár. Építész hallgatókkal évente szervezünk felméréseket, és ebben a tárban úgy helyezzük el ezeket a terveket, hogy egy-egy helységnek, egy-egy épületéhez tartozó tervrajzát külön gyűjteménybe tesszük az egy-egy időben készült tervrajzot. Itt látható összehasonlításként a 20. század elejé munkálatuk a kolozsvári Ferences Kolostorban és a 2011-ben a Tefia Tölteti Tábor keretében végzett építészhallgatóknak a felmérése. De nagyon hasznos információk, mert a felújításnál, egy-egy épületnek a felújításánál azért jó visszanézni, és különben is meg kell ezeket őrizni, mert a levéltárban nagyon sok ilyen terv ugye olyan állapotban van, hogy mentésre szorul. Aztán van itt két olyan könyv, olyan gyűjtemény, az egyik az EME intézményi tára, és a másik pedig előadások, szakképzések, mint például az én mostani előadásomnak is ugye ezt a bemutatóját. Én azt úgy neveztem, hogy kallódó információk, tehát olyan prospektek, műsorfüzetek, szórólapok, amelyek egy-egy rendezvény alkalmával készülnek, és a rendezvény lecsengése után ugye ezek szétszorulnak, eltűnnek, és ezért érdemes ezeket, ha már amúgy is megvannak szerkesztve digitálisan, akkor elhelyezni a tárban. A periódikák az Erdély Digitális Adattárban 2012-ben alakult ki, akkor, mikor a keresztény magvető teljes feldolgozására vállalkoztunk, és ezt napjainkban is az új számokat is próbáljuk felvinni. Jelenleg mi az Erdély Múzeum folyóiratnak a digitalizálása folyik, és a dolgozatok az Erdély Emlékiségtár sorozatából. A keresés az klasszikus keresést is megenged, ugye szerző, cím, tárcó, de sokkal bonyolultabb, összetettebb keresésre is képes a rendszer, így a kutatóknak ez egy fontos elem, hogy megtalálja a kellő információt. És akkor most térjek egy kicsit rá a címre, már azt mondottam, hogy a tudományos kutatás az gyűjtemény gyarapítás is, hogy milyen lehetőségek vannak az Eddában. Hát a tudományos kutatást azt mindenki számára ismeretes, hogy egyszer gyűjti az információt, aztán utána az kielemzésnél vagy eredmények születésénél ugye ezek újabb adatokat hoznak, és ezeket az adatokat is az újabb kutatásokban vagy ugyanazon kutatáson belül fel tudjuk használni. Milyen jó lenne ezeket egy olyan tárba tennénk, ahol aztán ezt nem csak mi, hanem esetleg mások is előszeretettel tudnák használni, és nem csak a forrásanyag gyűjtése legyen a cél, meg a biztonságos tárolása, keresési lehetősége, meg bővítése, hanem egy további lehetősége van itt az Eddában, a kommunikáció, a csoportmunkának munkavégzése, mindjárt meglátják, meg példát is fogok hozni, illetve a metaadatolás, ami nagyon fontos, mikor egy könyvről, vagy egy cikkről, vagy egy objektumról leírom, hogy mi akar az lenni, és azt nagyon pontosan csak is az a szakember tudja, az a kutató leírni, és ebben a fázisban, mikor az anyagot gyűjti, hát ugye otthon is számítógépen, úgy könyvtárokban rendszerezzük az összegyűjtött anyagot, valamilyen forma rendszert végzünk, hát ugyanezt lehet egy ilyen digitális adattárban is, online kutatóműhelynek neveztem, például egy helységen belül, most a Magyar Gyermek Monostoron belül példázom azt, hogy van három gyűjtemény csoport, az egyik a Terekunga anyagai, amik lehetnek akár a fotók, aztán a forrás dokumentum, az különböző levéltárból összeszedett anyag, a papi számadások, nagyon sokat forgattuk a papi számadásokat, mert ott találtunk rá olyan információkra, amely műszaki, tehát egy technikai szemmel is rátalálunk olyan dolgokra, amit esetleg másoknak az nem lehetett annyira fontos. És a feldolgozott anyagok. A feldolgozott anyag az lehet egy tanulmány, lehet egy tervrajz, egy bármilyen vázlatrajz, és lehet maga a végtermék is, a könyv is. Miért fontos mindez? Hiszen a kutatás lezárásával a kutatók úgy gondolják, hogy most már ezzel ők nem foglalkoznak, és akkor a nyilvánosság elé lehet ezt ezeket a gyűjteményeket bocsátani, és megkönnyíti egy hasonló témájú kutatásban más kutatóknak is a munkáját. Még megemlíteném a tudóstárat. Ez nem egy egyszerű lexikon, hanem egy olyan gyűjtemény, ahol az illető neves embernek nem csak a portréi munkája, hanem a róla szóló irodalma és a hagyatéka is be van. A hagyatéka nem mindenképpen az ő kéziratát és az ő munkáját jelenti, hanem azt az összegyűjtött anyagot is, amely az ő témájával kapcsolatos és az ő kutatásához hasznos dolog, és ezáltal az illető tudós tevékenységéhez, tudományterületéhez is fűződik. Erre jó példa a Debreceni Márton kutatás. Debreceni Márton bányász kohász, ő neki a hagyatékát a Gróf Mikó Imre vette át, 1951-ben halt meg, tehát én mindig azt mondom, hogy ha ő megérte volna az emét, talán a műszaki szakosztálynak vezetette volna, mert egy olyan habitusú ember volt. Az ő hagyatékával talált rá Gróf Mikó Imre a kiói csata eposzára, amit aztán ki is adott. Viszont nagyon sok olyan dokumentum és információ alatt, ami a most műszaki szemmel, ez nekünk fontos. Nyilvánvalóan az eme hagyatéka, amivel több intézményhez került, ennek egy része megosztódott, ami kötetekben volt rendezve, az a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár kézirattárában található 11 kötet, és a többi anyag az pedig a levéltárban. Mindkét intézménnyel van jó kapcsolatunk, úgyhogy a könyvtárral egy olyan megoldást végeztünk, mert ők a kéziratokat nem adják, hogy ők maguk beszkenelik, és mi vállaltuk, hogy szakmailag metadatoljuk, és mindkét rendszerben közzétesszük. A levéltárban ezt lehet fotózni, így a teljes anyag fotózva van, ezután már csak a feldolgozása vár magára. Különben Debreceni Márton az év elején várunk egy kiadványt. És akkor egy kicsit rátérek, ugye az elnök ugye átadta nekem a műszaki kiadványokról a szót. A tavaly itt zártuk le, talán ezzel az ábrával, hogy az műszaki tudományok szakosztályában arról beszéltem, hogy hogyan is jut el egy szakosztályi tevékenység ahhoz, hogy megszülessenek azok a sorozatok, amiben azt a tevékenységet, a tevékenységeknek az eredményeit belesugasszuk. Hát a műszaki tudományos füzetek, azok külön monográfiák, azoknak nagy jelentősége volt, mikor elindult, és most még inkább, mikor van műszaki magyar képzés Marosvásárhelyen, egyre több kollega ebben a sorozatban kívánja a köteteit megjelentetni. Aztán a tudomány és technika történeti füzetek, amely 2009-ben jelent meg először, és annak a legújabb kötetét hoztuk ugye ma el, erről már az elnök úr már beszélt, ugye a Kidea körből épült település, és a következő négyen dolgozunk, lesz Tobockó is, úgyhogy nem fognak csalódni azok, akik esetleg képeket, rajzokat vártak volna a nyelvészkötetben. És a műszaki tudományos közlemény az a teljesen új sorozat, a tavaly januárban jó, hogy 14-et ír rajta, de január végére jött ki a nyomdából az első kötet, mivel a szakosztálynak a 25 éves fennállását ünnepeltük akkor, és akkor az első kiadás egy színes változatban jelent meg, nyilvánvalóan, amit ezt nem tudjuk a továbbiakban biztosítani. És a felvezető tanulmányban meg összefogtam az előző 14 műszaki tudományos ülésszaknak a történetét, hogy hogyan alakult oda, hogy ebből kiadvány is legyen. Ez a műszaki tudományos közlemény nem csak a novemberben, ugye a Tudománynapja Erdélyben sorozat keretében a megrendezendő műszaki tudományos ülésszaknak a tanulmányait fogja egymásba, hanem a fiatal műszaki tudományos ülésszakát is, amely ugyancsak ezt a egy kicsit más színben, egy kicsit fiatalosabb színben, eddig ez kék színű volt, ezt is áttettük ebbe a sorozatban, szintén kéthasábos, lektorált, és mindezek felkerülnek az Erdély Digitális Adattárban is, mert ugye a mai kutatónak nagyon fontos, itt láthatjuk a műszaki tudományos füzeteket, ezek teljes egészében fel vannak téve, a műszaki tudományos közlemények esetében pedig cikkenkéntre is bontva, és a kutatóknak és az egyetemi oktatásban résztvevő kollégáknak ugye szükségesek ezek amit Gábor is mondta, a tudomány metriai pontok. Hát az Erdély Digitális Adattárat, akár a Google Scholar is automatikusan átveszi az adatait, és az itt feltett tanulmányok, kötetek, közlemények ezáltal is értékesebbek, és a rendezvényeinket is ezért látogatják ilyen nagy számban. Ez a tudományos üzeteknek a könyvtára, ez meg a régi fiatal műszaki tudományos ülésszakának a 19 kötete és az összes tanulmánya, illetve az átirányítás a műszaki tudományos közlemények felé, mert ugye az identől ott jelent meg. Az idei három tudományos sorozatnak a borítóját láthatják, és ide a körül épült település technika történetét. És a végén a Nemzeti Könyv ajándéknapjár, holnapjáról válogatott fotóval, kis fotóval szeretnék a végére kedveskedni, azzal az üzenettel, hogy létezik a digitalistát, nagyon fontos, és nagyon jól ki lehet használni, de azért nem vehetjük el aztnak a varázsát, mikor az ember beül a kis kuckójában, és a könyvet a kezébe veszi, és azt olvasgatja. Tehát ez továbbra is egy kiegészítés, egy fontos kiegészítés a mostani ugye, gyors információ cserének és áramlásának a szükségessége a digitális adattár, de továbbra is a könyveinket nagy szeretettel ajánljuk, hogy forgassák.
Köszönjük szépen mindhármunknak. Azt hiszem, hogy eléggé bő információt kaptunk. Azt hiszem, hogy bevezetésben mondtam, teljes egészében igazolva láthatjuk. Gratulálunk az eddigi munkához. Sok erőt és lelkesedést a folytatáshoz. A mi részünkről, amit intézményesen vagy magánszemélyként meg tudunk adni, azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében ígérhetjük, és hát csak tovább a legnagyobb úton. Köszönöm szépen!